Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota, akit 12 éve ezen a napon választottak meg egyházfőnek. A Szentszék hangsúlyozta, hogy nem szerepel a napirenden semmilyen rendkívüli esemény. A Vatikánban és az olaszországi templomokban a szentmiséken emlékeznek meg az évfordulóról. Napra pontosan ugyanis 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergogliót, a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette fel. A Szentatyát jelenleg a Gemelli klinikán kezelik. A katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtését, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Elindult a nevezés a görög-katolikus Pray and Run futózarándoklatra, amelyet április 26-án szombaton rendeznek meg Mária Pócson. A Pray and Run futózarándoklat és családi futófesztivál idén a Krisztus sebeit érintő Szent Tamás apostolhoz kapcsolódik. Örök célunk az érintés, megérintődés, az ebből fakadó remény és hit. Ezt állítja a fókuszba az esemény. Nemzeti kegyhelyünkön a hitünkért futhatunk, a közösségünkért, vagy csupán a mozgás öröméért. Mindenképp számítunk rád, írják a szervezők. A Kassai Görögkatolikus Egyházmegye 2008-ban jött létre, a Miskolci pedig idén ünnepli egyházmegyei rangra emelésének 10. évfordulóját. A két egyházmegye között már évek óta tart az együttműködés, a lelkipásztori segítségnyújtás. Március elején a Kassai Hivatal munkatársai szakmai látogatást tettek Miskolcon, Orosz Atanász görögkatolikus megyéspüspök meghívására. A vendégek a magyarországi görögkatolikus egyház történelmébe, értékeibe is bepillantást nyerhettek. A görögkatolikusok évszázados öröksége című kiállításon a Herman Otto Múzeumban. A rendszerváltás óta soha nem látott lehetőségek vannak ma az aktív életmód, a szabadidősport és az élménysport területén. A cél az, hogy megteremtsék az egészségesebb életfeltételeit, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a kormány azon döntésével, hogy a népegészségügyi termékadó 10%-a azonnal megjelenik a költségvetésükben, óriásit léphetnek előre az egészséges életmód infrastruktúrális feltételeinek megteremtésében és szemléletformálásában. Beszámolt arról is, hogy 2,5 éve 100 civil szervezettel közösen dolgoznak az aktív életmód stratégián. Nemzeti létezésünk alapja, hogy vannak szabadságharcaink, függetlenségi törekvéseink, és csak az a nemzet tudott fennmaradni a történelemben, amelynek vannak saját függetlenségére emlékeztető ünnepnapjai, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a nemzeti ünnephez kötődő állami elismerések átadásán. Rétvári Bence köszöntőjében azt mondta, a Kárpát-medencének ez a bőséges területe mindig vonzó volt a birodalmak számára, ezért minden nemzedéknek meg kellett védenie a beavatkozási kísérletektől. Március 15-e olyan ünnep, amely egyesíteni tudja a nemzetet, a nemzet szabadságban gondolkodó tagjait. Az elmúlt évek járvánnyal, gazdasági nehézséggel, háborúval terhelt időszaka megmutatta, hogy a mentális egészségnek mennyire meghatározó szerepe van, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége iroda átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges fejlődése, így a lelki egészségük is fontos alapja társadalmunknak. Ezért is támogatja a kormány a telefonos lelkisegélyszolgálatok működését, ahol önkéntesen fogadják a segítségre szorulók hívásait. A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton a március 15-i nemzeti ünnepen is országszerte várható zápor, zivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik. Ez derül ki a Hungarometer Nonprofit Zrt. Hétvégi előrejelzéséből. Most lássuk a ma esti időjárásunkat. A csapadék gócok megszűnnek, a gomoly felhők összeesnek, kiderül az ég. Hajnalban újból eleredhet az eső. A szél veszít erejéből, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, közelgő nemzeti ünnepünkre emlékezve március 15-e, illetve az 1848-49-es szabadságharc költőjének is nevezett Petőfi Sándor verseiből hallanak összeállítást. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallják.
Ha férfi vagy, légy férfi. Ha férfi vagy, légy férfi. S ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénk ebb a sors, csak csahol, a bátraktól szalad, kik szembe szállnak vele, azért ne hagyd magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szád hirdesse ezt, minden Demosztenésznél szebben beszél a tett. Építs, vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, ha megtevé munkáját, elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted, százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad, hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruba ne erezd, vesd meg, kik egy jobb falatért eladják magukat, koldúsbot és függetlenség. Ez légyen jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi. Erős, bátor, szilárd. Akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mit a fergetek képes kidönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti.
A 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmacs örömed, nincs rád szüksége a világnak, s ezért a szent fát félreted. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön vizen át. Átok reá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság! Szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljuk, mert itt van már a Kánaán. És addig? Addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe.
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk. S milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holt dicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyibe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérink, kik reánk készítik a gyász, s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog, de semmi kincsért, s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem. Hőn szeretem. Imádom gyalázatában is nemzetemet.
Petőfi Sándor, a királyokhoz. Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, ti királyok, nyílt őszinte szót. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretet. Haj, ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, mely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafönn az égben megszámlálták napjaitokat, majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Föllázítsam a kerek világot, föllázítsam-e ellenetek, hogy a dűnek Sámson erejével milliónként nektek essenek? Megkondítsam a halál harangot, hogy borzadjatok hangjainál? Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek a gyümölcse már túlérve rothadásba van? Ha megérik a gyümölcs, fájárul, magától a földre hull alá. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király.
Fekete-piros dal. Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt, lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzetet, piros és fekete. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Kicsiny sziget vagyunk tenger közepében, erős vihar támad, mindenfelől jönnek és megostromolják a habok hazámat. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Készül az ellenség. És mi? Készülünk-e? Mit csinál a kormány? Ahelyt, hogy őrködnék, mélyen-mélyen alszik fönn a hazatornyán. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Fönn a kormány alszik, mi pedig itt alant vigadunk, dőzsölünk, mintha mind a három isten nem gondolna mással, csak mi velünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Eszembe jut Mohács, az a szomorú kor. Akkor is így tettünk, terített asztalnál, telt poharak körül, bút és bajt felettünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Mohács! Mohács! Tarka lepke, gondtalanság röpködött előttünk, azt űztük, pedig már a török oroszlán elbődült mögöttünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács? Hol megint 20 000 magyar vitéz vész el? Mérföldekre nyúló rónát borít vel kiomló vérével. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács, ahol megint lemegy majd a hazanapja, s 300 évig, vagy talán soha többé arcát nem mutatja. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Thank you. Élet vagy halál. A Kárpátok túl le az Aldunáig egy bősz üvöltés, egy vad zivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert a legelhagyatottabb minden népek közt a föld kerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetem te, mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed fáján pusztítanak, s dühös kezekkel kik tépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig e fa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Te rácz, te horvát, német, tót, olásság, mit marjátok minnyájan a magyart? Török s tatártól, mely titeket védett, magyar kezekben villogott a kard. Megosztottuk ti véletek híven, ha jó szerencse nékünk jót adott, s felét átvettük mindig a tehernek, mit vállatokra a bal sors rakott. S ez most a hála? Vétkes vak merénnyel reán kuszít a hűtelen király, s mohó étvágyjal megrohantok minket, miként a holló a holttestre száll. Hollók vagytok ti, undok, éhes hollók, de a magyar még nem hallott ti test? Nem, Istenemre nem! S hajnalt magának, az égre a ti véretekkel fest. Legyen hát úgy, mint ti akartátok, élet halálra ki a síkra hát, ne légyen béke, míg a magyar földön a napvilág egy ellenséget lát. Ne légyen béke, míg rossz szívetekből a vér utolsó cseppje nem csorog, ha nem kellettünk nektek, mint barátok, most, mint bírókat, akként lássatok. Föl hát magyar nép e gaz csorda ellen, mely birtokodra s életedre tör, föl egy hatalmas, egy szent háborúra, föl az utolsó ítéletre, föl! A századok hiába birkozának velünk, és mostan egy év ölne meg. Oroszlánokkal vívtunk hajdanában, és most egy tetvek egyenek meg. Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe világhódító híres őseid, egy ezredév néz ránk ítélő szemmel, Attilától egész Rákócig. Milyen múlt? Ha csak fél akkorák is leszünk, mint voltak-e nagy ősapák. El fogja lepni árnyékunk a sárba és vérbe fúlt ellenség táborát.
Nemzeti dal. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Petőfi Sándor műveiből. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsién és Dideki című meséjének 8. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Ám amikor már jó hosszú ideje nem került elő Berzsián, kicsit aggódni kezdtek. Mi lehet vele? Csak nem történt baja? A hörpentőben ültek éppen, a nagy hírű szörpentőben, amelyben 99 féle szörpöt mért Vinkóci Lőrinc korcsmáros, és most már igen nagy aggodalommal beszéltek az eltűnt Berzsiánról. Mi baj érhette?
Még hogy baj?
Kiáltott fel ekkor srófmester.
Oda nézzetek!
Az ajtóra mutatott. Oda néztek. Ott állt teljes életnagyságban Berzsián. Azaz, a teljesnél valamivel kisebb életnagyságban, mert alaposan behúzta a nyakát. Azt várta volna az ember, hogy ezek hárman fölugranak és a keblükre ölelik.
Na de azt várhatta volna az ember.
Fölugrás helyett olyan szúrósan néztek rá, hogy a tekintetük helyén viszketni kezdett Berzsián bőre. Nem ismert oda menni hozzájuk, egy sötét sarokba ült, ott gubbasztott. De mindenki csak fitymálva ellenségesen nézett rá. Még Vinkóci Lőrinc korcsmáros is. Ez jár annak, aki nem köszönti a mesterét a 60. születésnapján. Látod, kisfiam? Mutatta egy asszony a fiának Berzsiánt. Ez a szőrmóka az, aki miatt az a mondás járja, hogy rühelli, mint Berzsián költő a versírást. És ő miatta mondom, ha nem köszönsz valakinek, hogy úgy köszöntél, mint Berzsián költő a mesterének. De a hangulat valahogy megromlott a hörpentőben. Nem volt se dínom, se dánom. Elhervadtak az ihajok, lekonyultak a csuhajok. Hát persze. Ha ez a tökkel ütött Berzsián köszöntötte volna a mesterét a 60. születésnapján, akkor most nagy boldogan együtt vigadnának valamennyien. Így meg külön-külön búslakodnak. Ej, Berzsián! Nagyon forrt a harag srófmesterben is. De ahogy lenni szokott, nem arra támadt, akire haragudott, jelesül Berzsiánra, hanem Vinkóci Lőrinc korcsmárosra.
Vinkóci Lőrinc, te Vinkó és Lőremérő, te vizezed a bort!
Vinkóci Lőrincet azonban nem olyan fából faragták, hogy szíre szóra berezeljen, azért is volt korcsmáros. Felöltötte legszebbik mosolyát, oda sétált srófék asztalához, zsípőre tette a kezét.
Éppen fordítva, kedves srófmester,
mondta gunyorosan, mert ilyen esetben nem árt, ha gunyoros az ember.
Mit fordítva?
Üvöltött srófmester, majd kiugrott a bőréből, olyan mérges volt.
Nem a bort vizezem, mondta fölényesen Vinkóci Lőrinc, hanem a vized borozom.
Ámulva bámult a Vinkóci Lőrincet a hörpentő közönsége.
Azt akarod mondani, suttogta Violin, hogy nélküled ihatnánk a színtiszta vizet, de te jószívűen csurrantasz, cseppentesz bele egy kis borocskát.
Ahogy mondod,
fennhéjázott Vinkóci Lőrinc.
Hálával tartoztok nekem!
Olyan magabiztosan mondta, hogy egy pillanatra az egész hörpentő elhitte, tényleg hálával tartozik neki. Egyes egyedül a zsebenciék locskafecske leánya Klopédia villantott rá sündisznó tekintetet.
Te még sokra viszed, Vinkóci Lőrinc, mondta. A te logikád az sokra vivő logika.
De senkinek sem volt ideje Klopédia bizonyára mélységesen mély értelmű mondásán gondolkozni, mert srófmester újra ordítani kezdett, imígyen.
Legkedvesebb iparosom a borbély, legkedvesebb növényem a borbolya, legkedvesebb színem a bordó, legkedvesebb állatom a borjú. Találd ki, Vinkóci Lőrinc, mit rendelek?
Egy kancsó bort,
mondta találékonyan Vinkóci Lőrinc.
Úgy van, helyeselt srófmester. Nagy ész vagy.
Ám ekkor fölpattant a helyéről a gubbasztó Berzsián, és ordítani kezdett akárcsak az imént srófmester.
Legkedvesebb iparosom a sörbély, legkedvesebb növényem a sörbolya, legkedvesebb színem a sördó, legkedvesebb állatom a sörjú. Találd ki, Vinkóci Lőrinc, mit rendelek?
Vinkóci Lőrinc lebigyeztette a száját.
Pepigon, sziszegte. Mi mást kérnél egy kancsó sört? Tévedsz, harsogta Berzsián. Egy kancsó pálinkát.
A hörpentő közönség azonban nem dőlt be az ilyen cseleknek. Fújolták Berzsiánt, abcúgolták. Itt nem iszik az olyan ember, aki nem köszönti a mesterét a 60. születésnapján. Főként pálinkát nem iszik. Se sört, se vizezett bort, se borozott vizet. Még szörpöt se. Föl is pattant egy csupa szőrember, és oda kiáltott a Berzsiánnak.
Hagyjuk a sörnél szövegeket! Te itt nem iszol!
Ezt az embert Szőrén Szőrtejbajszámnak hívták. Ő maga azt állította, azért nevezik így, mert egy mongol herceg unokája, más mindenki meg azt állította azért, mert hogy olyan szőrös, és a bajsza gyakran tejes. Ugyanis ez az ember szerette a tejet. Ez a Szőrén Szőrtejbajszán, aki most Berzsiára ordított. Igen ám, de Berzsián megdühödött, kihúzta magát, ettől egy picikével nagyobb lett a teljes életnagysága, vette egy nagy levegőt. Szőrén Szőrtejbajszán erre ráöltötte a nyelvét.
Maradjon úgy a nyelved!
Mondta vakdühében Berzsián, és kivágtázott a hörpentőből. Úgy bevágta az ajtót, hogy még ma is csörömpöl benne az üveg. Azért ennyire kár volt megbántani, mondta Violin. Ide kellett volna hívni az asztalunkhoz, bánatoskodott Zsebenciklopédia.
Hadd tanuljon tisztességet!
Morcogott srófmester, de azért egy kis bánat odafészkelte magát az ő szája szögletébe is. Ám ekkor a közfigyelem már rég Szőrén Szőrtejbajszárra terelődött. Ugyanis Szőrén Szőrtejbajszán, aki saját állítása szerint egy mongol herceg unokája, nem tudta visszahúzni kiöltött nyelvét.
Ajaj, ott állt kiöltött nyelvvel.
Zsebenciklopédia nagyon ráncolta a homlokát. Gondterhelt lett. Tudjátok, miért nem bírja visszahúzni? Súgta srófmesternek meg Violinnak. Azért, mert Berzsián azt mondta neki, hogy maradjon úgy a nyelve.
Ne beszélj zöldeket!
Háborgott srófmester. Neked kellene a legjobban tudnod, hogy nem zöld beszédez, se nem lila. Emlékszel arra, amikor a múlt nyáron a műhelyedben megcsípett téged a dér?
Tényleg, az nagyon érdekes volt. Máig sem tudta megfejteni, hogyan történt,
mondta srófmester. Na hát, azért történt, mert előtte Berzsián azt ordítozta az udvaron, hogy srófmester csípjen meg a dér.
Hiszi a piszi,
mondta srófmester, de azért látszott rajta, hogy nem csak a piszi, ő is hiszi egy kicsit. Egy icurka-picurkát.
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsién és Dideki című meséjének 8. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedik a mennyországról, a szerkesztő Grunda János.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk, Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik, Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből a dicsőség fénye által, lumen glóriá által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk a hit fénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célbaérést, célbajutást, befejezettséget. Dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. Vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni. Itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek. Azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét. És 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is. Amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat. És tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad. Mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek, és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam-e dicsérettel, szeretettel. Meglátom-e benne a jót, mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története, remélem jól mondom el, én is így hallottam, fölvett valakit az úton, stoppolt, zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát, atya, hogy tehet ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét. És amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát, ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszólag kívülről rossz is. Nézzünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni. Elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztánlátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya folytatta elmélkedését a mennyországról, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a